Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink, először röviden. Hiába a tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a felek egymást vádolják annak megszegésével. Ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, Washington akár be is fejezheti a közvetítést.
Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját.
Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén koronavírus fertőzést mutattak ki. A hajó 147 utasát egy lezárt kikötőben vizsgálják meg.
Napos idő lesz, csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső, és kettől néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Hiába lépett életbe háromnapos tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a szemben álló felek kölcsönösen egymást vádolják annak megszegésével. Moszkva szerint az ukránok csaknem 9000 alkalommal sértették meg a megállapodást, Kijev viszont azt állítja, hogy az oroszok folytatták az ágyúzást, és a védelmi vonalakat is megpróbálták áttörni. Közben az amerikai külügyminiszter arról beszélt, ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, akkor Washington akár be is fejezheti a közvetítést az ukránok és az oroszok között. Barna Péter összeállítása.
Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik péntek óta szigorúan betartják a fegyvernyugvásra vonatkozó megállapodást, viszont azt állítják, az ukránok csak nem 9000 alkalommal sértették azt meg tüzérségi csapásokkal, dróntámadásokkal és rohamokkal. Kijev szerint viszont az orosz hadsereg szombat hajnaltól 51 támadást indított és folytatta a határmenti területek ágyúzását, illetve több helyen megpróbálták áttörni az ukrán védelmi vonalakat. A tűzszünetet, aminek egy 1000 fős hadifogoly csere is része, Donald Trump kezdeményezte, és abba Oroszország és Ukrajna is beleegyezett. Az amerikai elnök pénteken arról beszélt, szeretné, ha a tűzszünetet meghosszabbítanák, és bízik benne, hogy az nem csak három napig fog tartani. Ez lehetséges és jó lenne. Szeretném, ha vége lenne ennek az egésznek. Oroszország és Ukrajna. Ez a legsúlyosabb dolog a II. Világháború óta az emberéletek szempontjából. Havonta 25 ezer fiatal katona veszik oda. Ez őrület, fogalmazott az amerikai elnök. A tűzszünet meghosszabbításáról egyelőre nem esett szó, közölte szombaton a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra is kitért, nem terveznek egy Donald Trump és Vladimir Putyin közötti telefonbeszélgetést sem a közeljövőben. Az Egyesült Államok eddig próbált közvetíteni az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokban, de ez nem vezetett eredményre, közölte az amerikai külügyminiszter hangsúlyozva, továbbra is hajlandóak erre, de csak akkor, ha van értelme. Marco Rubio arról beszélt, ha nem történik előrelépés, akkor Washington kiléphet a háromoldalú béketárgyalásokból, mert nem vezetnek előrelépéshez. Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik, de komoly ügyről van szó, mondta Vladimir Putyin szombaton, miután igazságosnak nevezte az Ukrajna elleni háborút. Az orosz elnök szerint a Nyugat és a NATO szétfeszültséget Oroszországgal, amikor felfegyverzi Ukrajnát, ugyanakkor méltatta Donald Trump békért tett erőfeszítéseit. Látjuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és az Egyesült Államok elnöke valóban segíteni akar, hangsúlyozom, őszintén törekednek a rendezésre. Nyilvánvaló, hogy nincs szükségük erre a konfliktusra, és sok más fontos feladatuk van. Mi ezért csak hálásak vagyunk nekik, de mindenek előtt ez Oroszország és Ukrajna ügye, mondta Vladimir Putyin. Az orosz elnök azt is kijelentette, hajlandó találkozni Moszkvában vagy egy harmadik országban Volodymyr Zelenszkijjel, de csak akkor, ha a békéről szóló megállapodások már megszülettek, és a találkozón aláírják az erről szóló szerződést.
Libanonban tegnap 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
Az április 16-án amerikai közvetítéssel létrejött izraeli-libanoni tűzszünetet folyamatosan mindkét fél megsérti. A Hezbollah Izrael északi részét drónokkal támadta, illetve csapást mért azokra az izraeli katonákra, akik Dél-Libanonban vannak.
A Brexit nem hozta meg a várt eredményeket. Elsősorban ezt tükrözi az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választás eredménye, mondta a volt dublini nagykövet, az ELTE professzor emeritusa.
Az angol kerületek és megyék több mint 40%-ában tartottak önkormányzati választást csütörtökön. A kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett, még a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK történelmi győzelmet aratott. Magyar is Tamás hozzátette, Nagy-Britanniában nőtt az infláció, folyamatosan drágul az üzemanyag, és rosszul kezelik a migrációt. Elsősorban ezekre hívta fel a figyelmet a Reform UK.
Az egyik fő követelése a reformpártnak, hogy a bevándorlási politikát meg kell reformálni, ezen kívül össze kellene fogni az állami kiadásokat, adóreformot kellene végrehajtani, a lakhatási kérdést kellene megoldani. Tehát mindezek a kérdések azok, amelyek az embereket izgatták elsősorban, és ezért kifejezték az elégetlenségüket, hiszen az önkormányzati választásokért Walesben és Skóciában a parlamenti választások egyfajta referendumot jelentenek a kormánya az elsőt kiesek kormányával szemben.
Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa Napot és Hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. A szervezők elmondták, a rendezvény üzenete, hogy az unióban békében tudunk élni és összetartozunk. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Falucskai Ivett összeállítása.
Gyönyörű helyen futunk. A világ egyik legszebb helyén futunk el.
Sokan egy félmaraton teljesítésével indították az Európa Napot. Mások családi programokon vettek részt a budapesti Szabadság téren.
Gyerekprogramokat néztünk leginkább. Kvízeket, kirakós, színezőt, ilyeneket.
Ügyességi játékok.
A fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozik. Európai béke, összefogás és együttműködés, ezt jelképezi az Európa Nap. 1950. május 9-én jelentették be a Schuman tervet, amelynek lényege az volt, hogy több európai ország közösen felügyelje a szén- és acéltermelést. Célja azonban ennél jóval több volt, az, hogy a kontinensen többé ne legyen háború. A tervnek köszönhetően később létrejött az Európai Unió elődjének számító Európai Szén- és Acélközösség. Az Európa Nap az összetartozásról, a közösségről szól, mondta Zubkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.
Az európai gondolatot, az európai összetartozást ünnepeljük, és egy életformát, ami gazdasági stabilitás, szociális biztonságos, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket jelent, az egyéni szabadságra épül. Tehát igazából ezt a gondolatkört ünnepeljük, hogy Európában, az Európai Unió területén békében tudunk élni, összetartozunk.
Az eseményen hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik.
A gong először pontosan 23 órakor szólalt meg, ez jelezte a visszaszámlálás kezdetét.
Magyarország 2004. május 1-én lépett be a szervezetbe, amelynek jelenleg 27 tagállama van és több 100 millió ember együttműködését jelenti.
Hajnalig ünnepelték az emberek a kormányváltást a Kossuth téren. Miután Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülésén elmondta első miniszterelnöki beszédét, a parlament előtt elkezdődött a rendszerváltó népünnepé. Az új kormányfő itt arról beszélt, hogy ez a nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni. Magyar Péter beszédét zenei program követte, a DJ pult mögé a miniszterelnök is beállt. Csontos Ábel összefoglalója.
Zsúfolásig megtelt a Kossuth tér szombaton. A parlament épületéből fiaival kilépő Magyar Pétert pedig üdvrivalgással köszöntötte a tömeg. Ezután elkezdődött a katonai díszszemle és az ünnepélyes zászlófelvonás, majd Olay Ibolya elénekelte a Magyarország című dalt. Ezután lépett a mikrofonhoz Magyar Péter, aki arról beszélt a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni.
Azt kérem tőletek, minden magyar embertől, hogy most ünnepeljünk. Azt kérem, hogy öleljétek meg egymást, hogy énekeljetek, nevessetek, mert nagyon-nagyon hosszú és sokszor rögös út vezetett idáig. De ma végre szabad örülni, és van miért örülni, hát akkor örüljünk, és végre legyen tánc!
Az új kormányfő kérését meg is fogadták az ünneplők. A tömeg igazi karneváli hangulatot varázsolt a téren.
Azt látni, hogy mindenki boldog és mindenki örül, úgyhogy szerintem csak körbe kell nézni.
Az emberek egymás vállába kapaszkodva vonatoztak, mások gyermekeiket a nyakukba véve ünnepeltek. A tömegben nagyon sok volt a fiatal.
Szerettem volna részese lenni ennek az egésznek. Neked írom a dal,
neked énekelem. Presser Gábor a Neked írom a dalt című legendás LGT-slágert adta elő, a közönség újongása közepette.
Három jöttünk a beszédre, elmentünk valami italt venni, aztán azt mondjuk visszajöttünk. Visszajöttünk bulizni, mert látok, hogy van a Presser, és akkor kell jönni.
Az ünnepség egyik leglátványosabb eleme az volt, amikor Hegedűs Zsolt, az új kormány leendő egészségügyi minisztere előadta azt a táncot, amellyel a választás éjszakáján vált ismerté.
A miniszter úr tánca azt szerintem nagyot fog futni majd a nemzetközi médiában. Ott ez lesz a legnagyobb hír, de egyébként szerintem jó, pozitív hangulatban fog ez megjelenni.
Később Magyar Péter is beállt a DJ pult mögé, a közönség újongása közepette. A buli egész este folytatódott.
Ünnepélyes esküdtet, majd kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt is. Politikai elemzők szerint a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt. Török Gábor úgy fogalmazott, az államfő számára nincs jó választás. Összefoglaló Jó Csabától.
Én Magyar Péter.
Fogadom.
Fogadom.
Magyar Péter az ünnepélyes eskütétel után szombat délután az országgyűlés előtt arról beszélt, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.
A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott.
A miniszterelnök beszédében felszólította azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálói voltak, hogy nézzenek szembe felelősségükkel, és mondjanak le legkésőbb május 31-ig. A karzaton ülő Súlyog Tamás államfőnek azt mondta, hogy kezdje ő a sort, mert nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét.
Akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. De az alkotmányra és a jogállamra ma már oly kényes ügyvédnek egyszer sem sikerült megállítani az alkotmányellenes jogszabályokat sem, vagy akár minimálisan ellen tartani a jogi önkénynek.
A Kossuth téren összegyűlt tömeg előtt pedig arról beszélt, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség országa.
Ezt a csodás napot, ezt a történetet nem mi képviselők írtuk, nem pártközpontokban írták, nem háttéremberek készítették, és nem is propagandagépezetek. Ti írtátok munkával, hazaszeretettel, reménységgel, aggodalommal, eltökéltséggel és derűvel. Ez itt most a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek, és mi ezt köszönjük nektek.
Abból kell kiindulni, hogy Magyar Péter nem árult zsákba macskát a választási kampányban.
Erről pedig már Nagy Attila Tibor beszélt az M1-en. A politikai elemző szerint mindenképp a közjogi méltóságok elmozdítása volt a leghangsúlyosabb része a beszédnek.
Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde példanélküli a magyar történelemben, erről már Török Gábor írt a közösségi oldalán. A politikai elemző úgy látja, az ügy egyszerre szól az államfői intézmény tekintélyéről és egy tudatos politikai stratégiáról. Szerinte Magyar Péter látványos konfliktusokkal próbálhatja ellensúlyozni a kormányzás első nehézségeit, miközben Súlyog Tamás politikailag védhetetlen helyzetbe került. Török Gábor szerint az államfő számára nincs jó választás, mert a lemondás és a hivatalban maradás is súlyos politikai következmény. Járhat.
Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához. Ursula von der Leyen szerint a szívük Budapesten dobog. Az amerikai nagykövetség ügyvivője jelezte, Washington kész együttműködni az új magyar kormánnyal a biztonság, a szuverenitás és a közös értékek mentén, az ukrán elnök pedig a jó szomszédi viszony erősödését várja az új kormánytól. Jó Csaba összefoglalója.
Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek. Ursula von der Leyen azt írta, hogy szívünk Budapesten dobog, és erős európai jelzésnek nevezte a magyarországi megújulás reményét. António Costa szerint Magyar Péter megválasztása új fejezetet nyit Magyarország történetében, és jelezte, hogy az Európai Unió kész együttműködni az új kormánnyal. Mindketten hangsúlyozták a demokrácia, a szabadság, az egység és a sokszínűség fontosságát. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén üzent, kiemelve, hogy az Európai Unió a béke, a szabadság és a biztonság egyik legfontosabb garanciája Európában. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében. Ezt írta a budapesti külképviselet idéglenes ügyvívője a nagykövetség Facebook oldalán. Kellán Szevics azt írta, az Egyesült Államok képviseletében szombaton csatlakozott diplomata kollégáihoz a parlamentben, hogy tanulja legyen az új Magyarország gyűlés alakuló ülésének és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételének. Volodymyr Zelenszky is gratulált Magyar Péternek hivatalba lépéséhez. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Ukrajna kész erősíteni a Magyarországgal való együttműködést és a jó szomszédi kapcsolatokat, hogy közösen tegyék erősebbé népeiket és Európát.
Hétfőn és kedden tartják a Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait. A miniszterek a tervek szerint kedd délután az országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. Császár Attila összeállítása.
A Tisza párt már korábban jelezte, a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. A parlament honlapján pedig már az is olvasható, mely testület mikor tartja a miniszterjelölti meghallgatást. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. A sort az agrár, a digitalizációs, az egészségügyi, az élő környezetért felelős, az európai ügyek és a gazdasági bizottság kezdi majd reggel 8 órakor. További 5 a honvédelmi, a közlekedési, a külügyi, a nemzetbiztonsági és a magyarországi nemzetiségek bizottsága 10-kor, az oktatási délben, még a magyarságpolitikai 14 órakor ül össze. Kedden délelőtt további 6, az igazságügyi, a művelődési, a pénzügyi és költségvetési, a szociális, a társadalmi részvétel és a vidék és településfejlesztési bizottság hallgatja meg a felkért miniszterjelölteket.
Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be. A törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan 3 a köztársasági elnök által visszaküldött törvény maradt az előző ciklusokból. Ezek közül a legrégebbi egy 2017-ben benyújtott jogszabály, amely a vízgazdálkodás módosítására irányult. De az új Tisza kormány, majd pedig az országgyűlés döntésére vár az is, hogy fenntartja-e az elődje által beterjesztett, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintett tekintettel bevezetett védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.
A jogállami keretek között bármit megtehet a Tisza kormány a kétharmados felhatalmazás birtokában, erről Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész beszélt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádióban azt mondta, a demokratikus működés szempontjából kulcsfontosságú, hogy fennmaradjon a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint biztosított legyen az alkotmányos intézmények működése. Emlékeztetett, a Tisza párt tervei között szerepel például, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 2 ciklust, 8 évet szolgálhatna, valamint egy új alaptörvény elfogadása is.
Egy ideális alkotmánymódosítás az, ami egy nagyon széles társadalmi konszenzussal történik. Eddig elhangzott az, hogy egy párti alaptörvény, tehát hogy csak egy kétharmados többséggel lévő párt fogadta el ezt a alaptörvényt. Tehát ugye akkor gyakorlatilag az lenne ennél ideálisabb megoldás, hogy itt még szélesebb társadalmi konszenzussal történne, tehát nem csak a kétharmados felhatalmazással, hanem egy konszenzusos megoldással születne meg ez az új jogszabály, vagyis akkor az ellenzéknek is 4/5-ös többséggel.
A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek a Tisza párt miniszterjelöltjei az országgyűlés alakuló ülésén. Szakértők szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések nem csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg. Kocsán Dávid összefoglalója.
A magyar gazdaság ma egy rendszer szintű probléma halmazzal küzd, amelynek a megoldása is rendszerszintű változást igényel.
Mondta korábban a leendő pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, új, képzettebb munkaerőre épülő növekedési modellre, tisztességes versenyre, kiszámítható gazdaságpolitikára és hiteles költségvetésre van szükség.
Emellett cél az elmozdulás egy diverzifikáltabb gazdasági szerkezet irányába, ami ellenállóbb a külső sokkokkal szemben, ahol nem csak egy-két iparág teljesítménye határozza meg az egész gazdaság teljesítményét, és ahol a szolgáltató szektor is a mainál nagyobb szerepet kap.
Kármán András az országgyűlés alakuló ülésének szünetében jelezte, hogy az idei költségvetés teljes felülvizsgálatára készülnek, még mielőtt elkészítenék a jövő évi tervezetet. A Tisza párt tervezett intézkedéseiről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter is beszélt a parlamentben. A politikus a korrupció megállítását és az uniós támogatásokhoz való hozzáférést nevezte tárcája legfontosabb feladatainak. Korábban egy a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, azonnal leállítják az indokolatlan kifizetéseket, és megteremtik a közpénz hatékony felhasználását lehetővé tevő kereteket.
Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát. Felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvező.
Az egész évre tervezett költségvetési hiánycél április végére elérte a 91%-ot. Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ennek oka elsősorban az elmúlt évek gyenge gazdasági teljesítménye, valamint a választást megelőző kormányzati intézkedések. Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a folyamat fenntartható legyen, és további beruházások valósulnának meg itthon. A szakértő úgy véli, hogy a Tisza párt által tervezett intézkedések végrehajtásához, mint a minimálbér és az alapvető élelmiszerek adójának csökkentése, szűk a mozgástér.
Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogy hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
A leendő kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy Magyarország ismét hozzáférjen az uniós támogatásokhoz. A piaci várakozás már most látszódik a forint erősödésében, mondta az igazgató, aki hozzátette. Az uniós forrásokkal, ha megfelelően használják fel, érdemi gazdasági növekedést lehet elérni.
Ha ezek a források például fogyasztásra, jóléti intézkedésekre mennek majd, akkor nyilván a növekedés generáló hatás szerényebb lehet, illetve jön vele egy importszámla is. Az lenne nyilván a legjobb, hogyha a versenyképességet, a hozzáadott értéket javító beruházások vagy infrastruktúrális beruházások valósulnának meg.
Szakértők szerint a nemzetközi konfliktusok miatt a műtrágya esetében fokozott áremelkedésre, ezáltal pedig az élelmiszerek drágulására kell számítani. Ezért az új kormány gazdaságpolitikájában kiemelt szerepe lehet az árstabilitás fenntartásának.
1:04
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy hiába a tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a felek egymást vádolják annak megszegésével. Ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, Washington akár be is fejezheti a közvetítést. Szó volt arról, hogy családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa Napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. És már is beszámolunk arról, hogy kora reggel megérkezett Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki.
Déli krónika.
Megérkezett Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, majd repülőkkel szállítják el őket a szigetről. A hantavírust általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is terjedhet. A luxushajón hárman haltak meg hantavírus fertőzésben. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Napfelkelte előtt érkezett meg Teneriffére az a luxushajó, amelyen felbukkant a hantavírus. A sziget egyik ipari kikötőjében ekkor már minden készen állt, hogy a hajón utazó 146 utast fogadni tudják. Csónakokkal szállítják őket a partra, a spanyol hatóságok pedig igyekeztek olyan biztonsági körülményeket teremteni, hogy a legrövidebb időn belül elhagyhassák a Kanári-szigeteket. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója azt mondta, a hantavírus nem egyenlő a koronavírussal, de nem lehet félváról venni a kórt. A tenerifei lakosság nincs veszélyben. Egyrészt magának a betegségnek a természetéből adódóan. Másrészt pedig azért alacsony a kockázat, mert a spanyol kormány minden szükséges előkészületet megtett annak érdekében, hogy megelőzzön bármilyen problémát. Ezért azt szeretném, hogy Tenerife lakói bízzanak bennünk, fogalmazott a főigazgató. A Kanári-szigeteken napok óta tüntetnek a hajó kikötése ellen. Sokan azt mondták, félnek a fertőzésektől, és nem akarják újra átélni a Covid alatti lezárásokat. Nem engedték a hajót kikötni, sem a zöldfoki szigeteken, sem Marokkóban. Így aztán a fertőzött hajó idejött a Kanári-szigetekre. De mi nem akarunk megbetegedni, ez érthető, nem? Mondta egy férfi. A 23 országból származó utas többségéért már megérkeztek a repülők Teneriffére. A spanyol egészségügyi miniszter pedig a helyszínen bejelentette, hogy hétfőn mindenkit elszállítanak. Akikért nem jött gép, azokat egy holland repülő elviszi a szigetről. A hajóutasaira minden országban 42 napos karantén vár, mivel az elővigyázatosság elkerülhetetlen. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy mindhármukat a hantavírus fertőzte meg. Komoly gondot okoz, hogy az első haláleset után Szent Ilona szigetén csak nem 40 utas leszállt a hajóról. Őket most világszerte keresik a hatóságok. Eddig összesen 8-an betegedtek meg azok közül, akik a hajón utaztak. Ők már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőződtek meg, 2-en még várnak a teszt eredményükre.
Idén tavasszal újabb 4 növényvédőszer, valamint egy növényvédelmi hatású készítmény esetében engedélyezték a drónnal történő kijuttatást. A termékek hatékonyságát a gyártók a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal módszertana alapján végrehajtott kísérletekkel igazolták. A drón technológia alkalmazása továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Balogh Tamás és Kocsán Dávid összefoglalója. Take
off. Azért egyre többen közelednek ez a technológiához a mezőgazdaságba. Mindazok az emberek, akik azért valamennyire kunyítanak itt a számítógépes világhoz, mindazok is, akik eddig igencsak rióvata voltak ettől a világtól.
Mondta korábban a Kossuth Rádióban Vejtei Zsombor, az ABZ drón senior drónpilótája, aki egyben gazdálkodó is.
Kísérleti jelleggel használom ezeket a drónokat. Gyümölcsösökben, illetve hagyományosabb kultúrákban, kukorica, búza, napraforgó, különböző gépkísérleteken veszek részt, és különböző drónokat is, tehát 30 literes, 10 literes verziókat is használok a gazdaságban.
Az elmúlt időszakban újabb növényvédő készítmények esetében engedélyezték, hogy a permetezést pilóta nélküli légijárművel, azaz drónnal is el lehessen végezni. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdasági igazgatóságának vezető szántóföldi növénytermesztési szakértője beszélt.
Kettő rovarölő készítmény, az egyik őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza, tritikáli és őszi káposzta repce kultúrákban alkalmazható. Ez levéltető fajok, vehetésfehérítő bogarak, repcefénybogár, repcebecő ormányos és repcebecő gubacszúnyog ellen alkalmazható készítmény. A másik ilyen rovarölő permetezőszer kukoricában, valamint csemege kukorica kultúrában, kukorica moly és gyapottok bagolylepke ellen alkalmazható.
Ezen kívül még két gombaölőszer, valamint egy növényvédelmi hatású terméknél engedélyezték a drónos kijuttatást. Filler Zsófia növényorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a permetezés ezen fajtája továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A drónnak típus minősítéssel kell rendelkeznie, az irányítójának pedig szerepelnie kell a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által vezetett drónpilóta nyilvántartásban.
A drónnal történő permetezés az légi növényvédelmnek minősül, ezért kizárólag növényorvos felügyelete mellett végezhető tevékenység, és a tevékenység megkezdése előtt minden esetben engedélyt kell kérni a területileg illetékes vármegyei kormányhivataltól.
Az engedélyezett készítményekről a Nébi honlapján lehet tájékozódni.
Az aszály és a dráguló műtrágya egyre nehezebb helyzetbe hozza a gazdákat, akár a termelés megtérülése is kérdésessé válhat. Az iráni háború okozta áremelkedés sok termelőt arra kényszerít, hogy alternatív megoldásokat keressen a talajtápanyag utánpótlására. Juhász Zsolt és Kocsán Dávid összefoglalója.
Ezbe a szárazságba a gazdák elég árérzékenyé váltak,
mondta a Karádi Mezőgazdasági ZRT agrármérnöke. Tuboly Andor felhívta a figyelmet arra, hogy a szárazság mellett a kalászosok nyomott felvásárlási ára is problémát jelent a gazdáknak, emiatt ugyanis kétségessé válik, hogy egyáltalán megtérül-e a befektetés.
Ebben a száraz időben a szilárd műtrágyák kihelyezése az nem biztos, hogy egy jó megoldás. A folyékony nitrogén kijuttatása az tud jobban hasznosulni, mivel szárazság van, nincs bemosó csapadék, második fejtrágyázás az nem biztos, hogy a legjobb eredményt fogja hozni. Főleg a nitrogén féleségek műtrágya ára eléggé elkezdett fölfelé menni. Nyilván a gázára húzza ezt magával. Most még van, tehát tudunk vásárolni, viszont későbbiekben félő, hogy ehhez is sokkal-sokkal drágábban fogunk hozzájutni.
Az agrármérnök hangsúlyozta, hogy a műtrágyázás felfüggesztése nem megoldás, mert azzal jelentősen visszaesne a termés mennyiség. Hozzátette. Léteznek olyan hasznos baktériumokat és gombákat tartalmazó, környezetbarát mikrobiológiai készítmények, amelyekkel lehetne némi tápanyagot felszabadítani a talajból és a szármaradványokból.
Meg fogunk próbálkozni mi is ezeknek az alkalmazásával, hogy tudjunk költségeket csökkenteni.
A műtrágyázásnál nagyon fontos a mértékletesség. A dózis például úgy lehet csökkenteni, ha a betakarítás után visszamaradó növényi részeket és a bennük lévő szerves anyagokat a földben hagyják. Erről már a Jonat Kft. Cégvezetője beszélt.
Hogyha jönnek a nyári aratások, akkor talán a legfontosabb a kalászos esetében is, hogy magát a szár maradványokat ne hordjuk le a tábláról, hanem amit a természet adott, azt forgassuk vissza. Rengeteg hasznos tápelemmel, nitrogén, foszfor, káliummal vannak tele a szár maradványok, és egy átlagos 5 tonna per hektáros őszi buza termés nézek a szár maradványok esetében, hogyha nézem a makroelemek mennyiségét, a számottevő, mivel ezeknek a 60-80%-a feltárható a talaj, talajban, és visszajuttatható.
Umenhofer Péter kiemelte, hogy a műtrágya ugyan valóban nélkülözhetetlen a mai modern mezőgazdaság fenntartásához. Fontos tudni azonban, hogy sok növény ellenálló képességét rontja, és a talaj ökoszisztémájára is negatív hatással van.
Maga a műtrágya az nem csak egy probléma, hanem egy isten igazából egy tünet is, hogy mindent meg akarunk oldani inputanyagokkal és kemikáliákkal, ahelyett, hogy olyan eszközökhöz nyúlnánk, amit egyébként a természet kínál nekünk, és ott van.
Egy nagyobb termőterületen a talajból kivont tápanyagok pótlása jelentős költséget jelent. Ugyanakkor a szármaradványok helyben hagyásával és szárbontó, illetve mikrobiológiai készítmények alkalmazásával hektáronként akár több tízezer forint megtakarítás is elérhető. A cégvezető szerint a gazdáknak meg kell tanulniuk, hogy ne új, mesterséges tápanyagokat keressenek, hanem a meglévő erőforrásokat hatékonyabban hasznosítsák.
Ma van a madarak és fák napja. Magyarországon ennek már több mint 100 éves hagyománya van. Célja felhívni a figyelmet a természetvédelemre, az élővilág megóvására. Országszerte több helyszínen szerveznek iskolai vetélkedőket, faültetéseket és természetjáró programokat is. Falucskai Ivett összeállítása.
A Váncrátóti Nemzeti Botanikus Kertben tematikus családi napot tartanak természetismereti programokkal. Mihalik Judit, az Arborétum kommunikációs csoportjának vezetője elmondta, a 27 hektáros kertben egyebek mellett madárodú kukucskálásra várják a látogatókat, és egy új tanösvényt is megnyitnak.
Élet a holdfában, vagy Mifán terem a harkászúrral címmel megnyitjuk ezt az útvonalat. Az erdei fajoknak 30-40%-a kötődik a holdfához, ami páratlan sokféleséget teremt az erdő életében. Ezek a korhadó faanyagok olyan állatoknak otthont adnak, amik máshol gyakorlatilag meg sem tudnának élni, és ezeket a faképződményeket, például a golyvákat, harkályfurujákat, gyökértányérokat, vagy fészekodókat, és ezeknek a gazdag állatvilágát mutatjuk be a látogatóknak.
Egerben az Életfa Környezetvédő Szövetség iskolai közösségeknek hirdetett pályázatot, például mélyavaki erdő ültetésére, vagyis olyan kicsi, sűrű mini erdő kialakítására, amely gyorsan növő, változatos fafajtákból áll. Csató Tibor, a szervezet elnöke elmondta, azt szeretnék elérni, hogy az oktatási intézmények saját udvarukon is törekedjenek a növényi sokszínűségre, amely még a klímára is jó hatással van.
Pár év múlva az egy nagyon jó szabadtéri program lehet kijönni, és növényi fajokat és állatfajokat azonosítani, mert amiatt egy sűrű élőhely, egy komplex biológiai órát el tudok képzelni az erdő körül. Majd egy 25 vagy 50 éves mélyavaki erdő már ligetként befolyásolni tud egy zárt iskola udvar. Ha nagyon sok mélyavaki erdőnk lenne egy városban, akkor nyilvánvalóan annak is már mérhető hatása lenne.
Az Együtt a Fecskékért Egyesület pedig Fecskebarát társasház programot indított a főváros 11. kerületében. Ennek célja a régi, gangos polgári házakban élő helyi közösségek bevonása a városi füsti fecske állomány megfigyelésében, védelmébe. Számolt be a részletekről Tóth Tamás ügyvezető. A program résztvevői egyszerű monitoring tevékenységet végeznek.
Például, hogy mikor érkeztek meg tavasszal a fecskék, hány fészekalj volt egy évben, fészekaljanként mennyi fiókát neveltek fel, és mikor hagyták el a fészket az őszi elvonulási időszakban. Ezeken a részeken csak füsti fecskék fészkelnek, az ő fészkük nyitott tetejű, tehát amikor a fiókák már nagyok, akkor mindig látszanak, kiülnek a fészek szélére, így könnyű a monitorozás, anélkül, hogy háborgatnák a madarakat.
A megfigyelés nagy segítséget jelent az állomány felmérésében. Emellett hosszú távon a városi fecskevédelem alapja is lehet. Minden fészket egyedi azonosítóval látnak el, a lakóházi közösségek pedig Fecskebarát társasház címet kapnak.
Ma van a mentők napja.
Az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. évfordulóját ünnepli, valamint a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulója előtt tisztelegnek. A szolgálat évente csaknem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske térségében, 3-4 kilométeres a torlódás. Arra szólnak a járművek az M7-esen Letenye felé, a Velencei tó térségében kiépített terelésnél. Három autó koccant az 1-es főúton a 24-es kilométernél, itt félpályás korlátozás van érvényben. sarokba hajtott egy autó a 32-es főúton, a 33-as kilométernél. Itt a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Ma üzemzárásig továbbra is pótlóbusz közlekedik az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Varga Eltele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Szabadtéri programoknak kedvez a mai időjárás, kevés helyen van esély zivatarra, ám mozgalmasabbra fordul időjárásunk. Talán már holnaptól Molnár Csilla meteorológust köszöntöm, ő mondja a részleteket. Szervusz Csilla!
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Nagy szükség van a csapadékra, és bizony van rá esély a következő napokban. Holnap napközben egy front előoldalán már a délelőtt folyamán kialakulhatnak záporok és zivatarok, délután pedig egyre nagyobb területen zivatarok is kipattalhatnak. Egyébként a front este érkezik meg hozzánk. Nem mindenütt lesz csapadékos az időjárás, viszont intenzív zivatarok is lehetnek néhol. Az esti órákban aztán változik a szél iránya is. A csúcsértékek ezt megelőzően a déli szél miatt 18 és 26 fok között lesznek. Viszont estétől az északnyugati szél lesz az, amely megélénkül, majd kettől meg is erősödik, és emiatt pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Egyébként hétfőn és kedden lesz sok helyen szükség az esernyőkre a záporok, zivatarok miatt. Szerdától kezdve pár nap erejéig megnyugszik az időjárásunk, viszont annyit elárulok, hogy szombaton is jön egy újabb hidegfront. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros hosszabbításban vívta ki a 25. kupa sikerét. Nem jutott döntőbe a BVSC a férfi vízilabda Eurokupában. Újabb magyar érmek a szegedi kajakkenu világkupán. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget a Puskás Arénában 50 ezer néző előtt rendezett döntőben. Az FTC története során 25. alkalommal lett kupagyőztes. A fináli egyetlen gólját a 111. percben Ton Rámáker szerezte, most a belga védőt hallják.
Az egész meccsen erre vártam, legalább egyszer lőni akartam. Szinte sosem szerzek gólt, még a csapattársaim is hecceltek ezzel, hogy már csak egy hetem van az idény végéig, hogy végre betaláljak egyszer. Nagyon boldog vagyok, hogy éppen most sikerült.
Ton Rámákerst hallották, aki első gólját szerezte a Ferencvárosban. Most következzen az FTC kapusa Dibusz Dénes, aki Kosos Kristófnak nyilatkozott a döntőt követően.
Nem ez volt az a kupadöntő, amikor a legtöbb feladatod volt, de mégis két elveszített döntő után ez mennyit számít, hogy most ott a győzelem?
Igen, ideje volt már újra egy kupagyőzelemmel zárni az idény. Igen, sajnos ugye az elmúlt két kupadöntőben alul maradtunk. Ugye ez is hosszabbításba torkollott, az előző kettő is, azokból az egyik ugye büntetőpárba is volt tavaly. Úgyhogy hát úgy néz ki, hogy egyszerűen nem megy, de örülök neki, hogy itt a hosszabbítás második felében sikerült megszereznünk a győztes gólt. Érződött az, hogy nincs sok helyzet a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy azért egy eléggé kiegyenlített találkozó volt. Az Zalaegerszeg is, ameddig erővel bírták azt a játékot, amit szerettek volna játszani, addig jól tudták tartani a labdát. De azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a labdával kell tudni kontrollálni a mérkőzést, és úgy alakítani, ahogy szeretnénk, hanem labda nélkül is. Szerencsére ugye ezekből a szituációkban nem nagyon alakult ki veszély a kapunk előtt, ugye talán nem is volt kaput eltaláló lövésük, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy szinte helyzet nélkül tudtuk lehozni ezt a találkozót hátul, ami nyilván egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy örülünk neki, hogy hát a 120 perc is kellett hozzá, vagy nem tudom, 124, de megvan a 25. kupa győzelem.
Az Zalaegerszeg egyik legjobbja Gundel Takács Bence volt a tegnapi kupadöntőben, az ETE kapusa a hosszabbításban, Rámákez gólja előtt még Jusuf büntetőjét is kivédte. Gundel Takács Bencét Mohai Bence kérdezte az elveszített finálé után.
Egy kivédett büntetővel meg lehet nyerni egy kupát, egy kupa döntőt normális esetben. Ennyi védéssel, meg főleg amennyit te bemutattál, lehettél volna a meccsembere. Mi múlott ez a kevés?
Úgy látszik, el vagyok átkozva a 115. után a magyar kupa döntőkbe. Nagyon büszke vagyok a brigádra, mert rendkívül fiatal csapatunk van, azt gondolom, hogy ahhoz képest abszolút felnőttünk a Fradihoz. Ugye kétszer megvertük őket a bajnokságban is, ma is azt hiszem, hogy tisztesen helytálltunk. Nagyon bosszantó így elveszíteni, de mondom, nagyon fiatal csapatunk van még, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok döntőt fogunk még játszani, és sokat fogunk még nyerni. Óriási élmény volt megint ebbe a stadionba játszani, főleg ennyi szurkoló előtt. Fantasztikus hangulat volt, úgyhogy tényleg mindenki erről álmodik. Én is nagyon élveztem, szerintem mindenki. Kár, hogy ennek így lett most vége. Jövő héten megint velük találkozunk, akkor megpróbáljuk őket megint megcsípni.
Volt olyan, amikor a te nevedet skandálták, és most is ünnepeltek titeket a zalaegerszegi drukkerek. Hogy élitek meg ezeket a pillanatokat? Azon túl, hogy nyilván nagy csalódás, hogy nem ti nyertétek a kupát.
Igen, fantasztikus ez a szeretet, amit kapunk tőlük. A szezon elején gyakorlatilag 10-ből 9 ember azt mondta volna, hogy ki fogunk esni. Ehelyett a legrosszabb esetben is jobb helyen fogunk végezni a bajnokságban, mint amióta az Egerszeg visszajutott az élvonalba. 110, nem tudom hány percig bírtuk a Fradi ellen a kupa döntőbe is. Azt gondolom, hogy mindent megtett a csapat és a tábor is. A szezon elejétől fogva, amikor nagyon nehéz időszakok voltak, nem úgy jöttek az eredmények, mindig ott voltak, mindig támogattak minket.
Willi Orbán gólt szerzett csapata, Lipcse pedig 2-1 nyert a San Pauli ellen, és így biztosan bronzérmes lesz a német labdarúgó bajnokságban. Az angol Premier League-ben Liverpool-Chelsea 1-1, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a hazaiaknál. Szintén Angliában Fulham-Bournemouth 0-1, Tóth Alex az utolsó percekre állt be csereként a vendégeknél. Salai Roland pedig második idényében is török bajnok lett a Galatasaray-jal, amely tegnap az Antalyaspor 4-2-es legyőzésével biztosította be első helyét. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 9. fordulójában Nagy Mihály Dac 2-1. A Dunaszerdai ugyan maradt a tabella második helyén, de a dobogós helyét még nem tudta bebiztosítani. Tuboly Máté csereként a 84. percben lépett pályára a vesztes vendégeknél. Most őt hallják.
Kezünkben volt a mérkőzés, igazából meg volt a helyzeten, tudtuk, hogy ide jövünk, és 3 pontot cél, megyünk haza, ennyi, és tényleg ezt végrehajtjuk, semmi több. Ez nagyon szomorú, az is szomorú már, mert így fejezzük be az évet, ahogy indult, ahogy küzdöttünk egész évben, és csináljuk, és tényleg hát megnehezítjük a saját dolgunkat, utolsó meccsre hagyjuk, és még bármi lehet, úgyhogy elkötöztem csapatok.
Nemzeti Sport Krónika.
Nem sikerült a bravúr az Eurókupában a BVSC férfi vízilabda csapatának, amely az idegenbeli egygólos vereség után az elődöntő tegnap esti hazai visszavágóján 14-12-re kikapott a Jadran Splittől. A horvát csapat így 2-es győzelemmel jutott döntőbe, hol a Marseille lesz majd az ellenfele. A BVSC legeredményesebb játékos a Mészáros Mátyás volt 4 góllal, akit a meccs után Erdei Márk szólaltatott meg.
Végig a Jadrannál volt az előny, az volt a legnagyobb, hogy nem sikerült egyszer sem átvenni a vezetést, de hogy érezted ezt belülről?
Nyilvánvalóan a Jadran Split igazából a két pár harc alatt végig vezetett, de végig bennünk volt az, hogy itt ugye egy gól ide, egy gól odába, mi jövünk ki egyszer egy gól idébe, és azt megragadjuk, és megpróbáljuk higgadtan továbbvinni. Sajnos úgy gondolom, hogy a végén volt rá esélyünk, csak egy-két szituáció elől nem úgy sikerült, ahogy terveztük, hátul meg náluk jött egy-kettő extra, ebbe voltak igazából jobbak a párharc során is, hogy volt egy-kettő olyan játékosuk, akik a igazán fontos helyzetekben lőttek egy olyan extra gólt, amivel nem tudtunk mit csinálni.
Tudom, hogy ez most nem igazán boldog itt, de szerintem, hogyha a szezon előtt azt mondták volna nektek, hogy ekkora harcban lesztek itt az Eurókupa döntőjét, akkor azt lehet, hogy aláírtátok volna. Inkább kérdezem, mint mondom, mert valóban ez alapján a két meccs alapján simán benne lehetett volna ez a döntő.
Igen, szezon elején úgy gondolom, hogy az volt a célunk, hogy legalább két döntőbe a háromból jussunk be. Hát 2 már elment sajnos, ez eddig 2/4 hely. Bajnokságban is úgy gondolom, hogy nem áll jól a szénánk, és a Honvéd katlanjába megyünk egy élethalál meccsre, de úgy gondolom, ahogyan a Honvéd is fel tudott állni abból, hogy a konferencia kupán nem nyerték meg, nekünk ugyanez a dolgunk.
Most pedig hallgassuk meg a Jadran Split magyar játékosát, Németh Tonit, a centert Szekeres Péter kérdezte a döntőbe jutás után.
Összességében úgy láttam, hogy a csapat nagyon akarta, mert a klubnak is és a városnak is ez sokat jelent, hogy végre egy csapat, aki Eurókupán tud döntőbe jutni. Úgyhogy tényleg mindent megtettünk, próbáltuk elfelejteni, hogy hazai pályán egy góllal nyertünk, és 0-0-ról indultunk. Tényleg egy kiki meccs volt, bárkinek oda lehetett volna ítélni a továbbjutást, de szerencsére miénk lett.
Mit jelent az, hogy ott vagytok a döntőben?
Megmondom őszintén, annak örülök, hogy a Nagy Ádi ellen játszhatok, úgyhogy ez kifejezetten boldogsággal tölt el. Ahhoz, hogy valaki első legyen, mindenkin át kell menni, úgyhogy most az a következő lépés, hogy a másodikon átmegyünk.
A női kézilabda NB1-ben tegnap nyert a második helyen álló FTC és a tabellán harmadik Debrecen is. A Ferencváros 51-16-ra győzött a pénzügyi gondokkal küzdő Dunaújváros otthonában, míg a DVC a Vácot verte szintén idegenben 33-23-ra. További tegnapi eredmények: Budaörs Albafehérvár 30-24, Vasas Kozár Misleny 41-27, Szombathely Moson Magyaróvár 31-31 és Neka Kisvárda 19-22. Szilágyi Zoltán a Debrecen vezetőedzője így összegzett a 10 gólos Vác elleni siker után.
Az eredmény azt gondolom egy kicsit csalóka, tehát azért ez küzdelmes mérkőzés volt, és nagy gratuláció a lányoknak, mert azért itt a mi állapotunkban nagyon-nagyon határozottan és koncentráltan álltunk bele abba a mérkőzésbe. Tényleg itt a csapat egy része csak pénteken tudott először edzeni, olyan állapotban van egy-két játékos. Tehát ami a kézilabdában véleményem szerint a legfontosabb momentum, az a védekezés és a kapus teljesítmény. Ez határoz meg szerintem nagyon sok mindent, és ebben stabilak voltunk, tehát volt egy nagyon jó kapus és egy-egy bosszantó hibától eltekintve a védekezésünk is eléggé stabil tudott maradni, szinte végig 60 percen keresztül. Tudtunk ebből futni, indutás, lerohanás gólokat lőni, és támadásban pedig megtaláltuk azokat a pontokat, amiben eredményesek tudunk lenni, és szerencsére több jó teljesítmény is volt. Nem játszottunk, nem hoztunk egy sziporkázó játékot, erre számítottam, de egyébként az eredmény, hogy alakult, hogy ennyivel nyertük, az engem is meglepett egy kicsit, ettől függetlenül a Váci csapatot dicsérni lehetett az egész éves munkájáért. Nagyszerűen sokat fejlődtek ezek a fiatal játékosok.
Kajdon Blanka, a váciak játékosa 10 gólt szerzett a tegnapi Debrecen elleni találkozón, így Kulcsár András a 23 éves irányítót is megszólaltatta a meccs után.
Gratulálok a Debrecennek, ma sokkal jobbnak bizonyultak, mint mi voltunk. Örülök a saját teljesítményemnek, talán ma én, előtte más, ezért csapat a csapat. Nehéz mit mondani, mert úgy érzem, hogy jól felkészültünk a héten. Valahogy nem jött ki ma nekünk a lépés. Az első fél időben rengeteg zicsert hagytunk ki, és ez kicsit úgy érzem, hogy meghatározta az egész játéknak a képét.
Még így is nagyon jó esélyetek van, hogy megtartsátok és bebiztosítsátok az ötödik helyet. Ez mennyire téma köztetek, hogy itt a hátralévő három meccs lesz az igazán fontos, tehát ezt kvázi el lehetett veszíteni?
Abszolút, tehát hogy mi erről a három meccsről nagyon sokat beszélünk, és nyilván ez van a fő fókuszba, de egy Debrecen egy jó erőfelmérő, és nyilván úgy mentünk bele, hogy szeretnénk velük partiban lenni, és egy jó mérkőzés játszani.
Ezekben a percekben ért véget a szegedi kajakkenu világkupa verseny ma délelőtti programja. Varga Ádám ezüstérmet szerzett a férfi kajak egyesek 500 méteres számában. A Kuruc Levente Fodor Bence páros szintén ezüstérmes lett, ugyancsak 500 méteren. Szintén a kajakosoknál Lutz Anna bronzérmes lett egyesben 200 méteren. A szegedi világkupa délutáni döntős programját 14 óra után az M4 Sport Pluszon élőben láthatják. Zárásként még egy friss hír: Pén István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet nyert az eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Mindketten az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban állhattak dobogóra. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán domboréig apad, alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 17,2, Budapestnél 18,3, Mohácsnál 19,6 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%, Medve 76,8. Nagybajcs 43-10, Gönyű 15-11, Komárom 62-9, Esztergom 42-8, Nagymaros mínusz 10-8, Budapest 97-7, Dunaújváros mínusz 28-6, Dunaföldvár mínusz 144-6, Paks mínusz 28-7, Dombori 5-9, Baja 105-8, és végül Mohács 116 cm 7%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly-torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 20 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 23 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 19 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 17 deciméter, 110, 400, középen 21 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 77 cm, 6%, Árpásnál mínusz 77,11, Győrnél 241,28. A Marcal Móricz hidánál mínusz 37,11. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 86,7. A Siós-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 94,12, Szekszárdnál 211,31. A Mura Letenyénél 109,13. A Dráva Őrtilosnál mínusz 116,10, Barcsnál mínusz 157,2, Dráva Szabolcsnál mínusz 28 cm 4%. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vízének hőmérséklete Tiszabecsnél nincs jelezve, Tokajnál 18,6, Szolnoknál 18,2, Szegednél pedig 18,9 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve, Tiszabecs 211-211 cm 5%, Vásárosnamény mínusz 178,5, Záhony mínusz 303,6, Dombrád 6,19, Tokaj 264 cm, 58%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 18,2 fok. A Velencei Tóagárdnál 66 cm, 8%, a víz 20 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál jelenleg nincs jelezve, a víz hőmérséklete 18 Celsius fok.
Műsorajánlat.
Minden korban van valami titokzatos, amit nehéz megfejteni. Olyan ez, mint egy tárgy, aminek nem tudjuk a funkcióját, csak